Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! Elmúlt alkalommal, ha visszaemlékeztek, Jézus bemutatkozását kezdtük el. A búcsúbeszédében Jézus úgy mutatkozott be röviden, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Elmúlt alkalommal megnéztük azt, hogy Jézus az út. Alapigénk a Kolossébeliekhez írt levél 2. fejezetének 6. és 7. verse volt, amely így hangzott: amiképpen vettétek Jézus Krisztust az Urat, járjatok ő benne, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Most az igazság kérdéskörével folytatnánk. A posztmodern korban az igazság pluralizmusa van. Több igazság van egyszerre jelen. Nagyon sokszor az érdekek határozzák meg ezeket, és különösen sokat mondó Jézusnak a kijelentése, hogy ő az igazság is. Örömhír az, hogy van életre vezető igazság. Jézus azt mondta magáról, hogy ő út, igazság és élet. Út, aki elvezet az igazságra, és ezen keresztül az életre. Pilátus, amikor Jézussal találkozott, megkérdezte tőle, hogy mi az igazság. A Bibliában igazságok vannak. Például a Föld létrejöttével kapcsolatban sorolhatnánk ezeket, beteljesedett jövendőlések, hiteles történetek vannak benne. Pilátus feltette Jézusnak a kérdést, hogy mi az igazság, de ő nem ment tovább, nem jutott el arra a felismerésre, hogy az igazság előtte áll. Jézus maga az igazság. Kijelentette, hogy nem talál benne semmi bűnt, de nem értette meg, hogy Jézus, mint megváltó, az embernek az igazságot hozta el. Jobb feltenni ezt a kérdést, hogy ki az igazság? Jézus kiváltott bennünket úgy, hogy az igazság nem csorbult. Bűnné lett értünk, de nem követett el bűnt. Pál apostol az egyik levelében, a korintusi 2. levél 5. fejezetének 24. versében így fogalmazza meg az Atya áldozatát: aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Milyen szeretet! Milyen áldozat és ígéret egyben. Isten igazsága és szeretete által részesedhetünk az igazságban. Ha Jézus, mint igazság, független maradt tőlünk, akkor csak elméleti ismerethez jutunk az üdvösség ismeretén belül, és ez nem elég a lélek megmentéséhez. A Jézus Élete című könyvből szeretnék felolvasni egy idézetet, a Hegyi Beszéd című fejezetből így hangzik: Krisztus idejében az volt az ember legnagyobb becsapása, hogy az igazság puszta igénylése már jogosultságot jelentett az üdvösségre. Az emberiség tapasztalhatta, hogy az igazság elméleti ismerete elégtelennek bizonyult a lélek megmentéséhez, és nem termi meg az igazság gyümölcseit. Az úgynevezett teológiai igazság iránti buzgó tisztelet gyakran együtt jár a valódi igazság gyűlöletével. Még egyszer kiemelem az egyik mondatot. Az emberiség tapasztalhatta, hogy az igazság elméleti ismerete elégtelennek bizonyult a lélek megmentéséhez, és nem termi meg az igazság gyümölcseit. Jézusnak ez a kijelentése, hogy ő az igazság, mutatja azt, hogy ő elérhetővé szeretné számunkra tenni a gyakorlati igazságot. Most keressük meg alapszakaszunkat a Jeremiás könyvéből. Jeremiás könyvén belül 2 helyen is szerepel ez az értékes ígéret, amit fel szeretnék olvasni, a 23. és a 33. fejezetben is. Most először kérlek, nyissátok meg Bibliátokat a Jeremiás könyve 23. fejezetéhez. Jeremiás könyve 23. fejezetének az 5. és a 6. versét fogom olvasni. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr. És támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik a földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr, a mi igazságunk. Ugyanez megismétlődik 10 fejezettel odébb, most a 33. fejezethez lapozzunk. A 33. fejezetből a 15. és a 16. verset fogom olvasni. Így hangzik a 15. és a 16. vers. Azokban a napokban és abban az időben sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot, és jogot és igazságot szereze földön. Azokban a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és így hívják majd őt, az Úr, a mi igazságunk. A 23. fejezetben a Dávid magvából származó jó pásztor ígéretén belül szerepel. A 33. fejezetben pedig a Babilonból való szabadulás jövendőlésén belül a helyreállítás ígérete között szerepel. Sok minden benne van ebben a 33. fejezetben. Van benne jövendőlés arról, hogy a babiloni fogság után lesz hazatérés. A 7. versben utal erre, majd idézni fogom. Még azt megelőzően pedig arról szól, hogy sokan őszintén könyörögnek majd Istenhez, segítségét kérik, és erre adott válaszként Isten teljesíti ígéretét a hazatérő foglyok esetében. A 3. versben ezt olvassuk. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Emlékezzünk Dánielre, aki olvasta Jeremiás írásait, őszintén könyörgött, imádkozott, hogy az Úr váltsa be ígéretét. Kortársai, akik számon tartották ugyancsak az Úr ígéretét, megalázkodtak és imában keresték Istent. Így Círus rendeletére egy egész csapat elkészült, hogy visszatérjenek hazájukba, ahol aztán az újjáépítés munkájába kezdtek. Nem megyek most bele a visszatérésnek a részleteibe. Emlékszünk, mennyi erősítést, segítséget kaptak felülről. Zakariás és Aggeus próféták pedig bátorították őket. A hazatérők között volt Jósua is, akit majd később említeni fogok. Még idézem innen a 33. fejezetből a 6., a 7. és a 8. verset. A 7. vers ugye egyértelműen arra tér ki, hogy a foglyok majd vissza fognak térni. Mindazok, akik szeretnének részt venni a helyreállítás munkájában, és szívükön hordozzák ezt, azok majd visszatérnek. 7. vers így hangzik, visszahozom Júdát és Izraelt a fogságból, és felépítem őket, mint azelőtt. A 6. és a 8. vers pedig hivatkozik arra, hogy Isten meggyógyítja és megtisztítja őket. Ezeknek a hazatérő embereknek az életében is teljes átalakulást hozott. A 6. vers így hangzik, íme én hozok neki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és hűség kincseit. A 8. vers pedig, és megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. Mindkét helyen a 23. és a 33. fejezetben is az Úr szavára hivatkozik, A 11. versben pedig az öröm és a hála fogalmazódik meg. Így hangzik az első része a versnek. Örömnek szava és vigasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava, akik ezt mondják. Dicsérjétek a seregek urát, mert jó az Úr, mert örökké való az ő kegyelme. Ezek után pedig utal már a messiás jövetelére is, ugye a 15. és a 16. vers egy messiási profécia. Úgy a 23. fejezetben, mint a 33. is az Úr szavára hivatkozik, ami biztosíték arra, hogy be fog teljesedni ez az ígéret. A 23. fejezet 4. versének a végén szerepel az Isten szava, az a kifejezés, hogy azt mondja az Úr. Az 5. versben is jelen van ez a kifejezés, hogy azt mondja az Úr. A 33. fejezetben pedig a 14. vers elején szerepel ugyanez a kifejezés, hogy azt mondja az Úr. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr. Mind a két helyen, a 23. fejezetben és a 33. fejezetben is két részből épül fel ez az ígéret, mint a messiási proféciának a része. És az első rész, a 23. fejezetének az 5. verse és a 33. fejezet 15. verse Jézus emberi természetére utal. Úgy jelenik meg, hogy Dávid magva, Dávid sarjadéka. Összefüggésben van ez Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelének első fejezetének 3. versében foglaltakkal, hogy Dávid magvából lett test szerint Jézus, tehát a földi természetére utal. Jézus földi életében valóban beteljesedett az, hogy bölcsen cselekedett, méltányos és igazságos volt, jogot, igazságot szerzett a földön, az igazság és a szeretet egyben volt benne jelen. A második része az ígéretnek hivatkozik az ő isteni természetére. A 23. fejezet 6. versének a vége és a 33. fejezet 16. versének a vége egy nevet tartalmaz, az Úr, ami igazságunk, amiben benne van az, hogy Dávidnak a sarjadéka egyben Isten is. Az Úr kifejezésnél Jahve, vagyis Isten szerepel. Ezért a névért olvastam fel ezt a jeremiási szakaszt. Az Úr a mi igazságunk. Ebben van az elbukott embernek a reménysége. Halljuk, mennyivel többet mond ez. Ő a mi igazságunk lehet. Jézus az igazság megismerésének és az igazzá válásnak az egyetlen forrása. Az igazzá válás útja az ember számára. Milyen ígéret és milyen evangélium ez. Az ember, aki a bűn útjára lépett, Jézus áldozata és munkája által visszanyerheti az örök élet lehetőségét, úgyhogy igazzá válik. Ebben van az elesett ember reménysége. Krisztus igazsága önmagában is megáll. De milyen örökkévaló evangélium az, hogy ő a mi igazságunk lehet. A kérdés, hogyan válhat, hogyan válik részünké ez az igazság? A Biblia tanítása szerint tulajdonítás és megigazítás részesítés által. A tulajdonítás megnevezéssel Mózes első könyve 15. fejezetének 6. versében találkozunk, Ábrahám esetében emlékeztek erre. Addig, ameddig valaki nem jobbul meg, de kér és igényli ezt az igazságot, tulajdonítják számára. Ezt követően pedig Isten és ember együttmunkálkodása során a részesítés, a megjobbítás következik. Az ember választása során a tényleges megjobbításban részesül. A tulajdonítás és a megigazítás nem választhatóak külön egymástól, nagyon szorosan összetartoznak. És most nézzük meg, hogyan szerepel a Bibliában ez a részesítés. képies formában is megjelenik. A ruha és az öltözködés képével szemlélteti ennek a részleteit. Ehhez majd Zakariás könyve 3. fejezetéhez lapozzunk. Zakariás könyve 3. fejezetéhez. Itt Jósua megtisztításának a képe tárul elénk. Annak idején a hazatérő foglyokkal együtt Jósua főpap is hazajött, hogy már említettem, és a főpapnak az volt a szerepe, hogy a nép bűneinek eltörléséért évente egyszer bement a szentek szentjébe. Egy egész nép megtisztításáról volt szó, és ebben az embernek is megvolt az egyéni szerepe a közösség részeként. Önkéntes volt a részvétel, és hogyan kellett oda menjen az ember, bűneit rendezve, alázatra jutva, oda szentelve magát, és hétköznapi dolgait félretéve. Zakariás könyve 3. fejezetében tehát, ott a 4. és a 5. versben a főpap megtisztításának a képe szerepel. Zakariás könyve 3. fejezetének a 4. és az 5. versét olvasom kivonatosan. A 4. versnek a végét, és aztán az 5. versnek az elejét. Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget, feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Mindegyik mozzanat fontos, és a sorrendbeliségnek is van jelentősége. Ugye először leveszi a régi ruhát, és utána adja fel az új ruhát, nem akármilyen ruhát, ünnepi ruhát. Ebben a szemléletes példában, Jósua példájában jelentősége van annak, hogy az ő ruhájába öltözteti. Az ünnepi ruhát adja rá, vagyis ő válik igazságunká lelki értelemben. Emlékezzetek arra a példázatra, ahol a mennyegzőn az egyik résztvevőnek nem volt mennyegzői ruhája. Nem tudott így részt venni a mennyegzőn. Ezeknek a jelképes cselekedeteknek a lelki tartalmát megnézzük még majd Pál apostolnak az Efézusi és a Kolossé levelében is, ugyanis ott is megjelennek ezek a képek, hogy levetkőzni valamit és felöltözni valamit. Ez a két mozzanat jelenik meg, ez a két jelképes cselekedet. Azt kívánja kifejezni, hogy levetjük mindazt, ami rossz, és felvesszük azt, megalapozódunk abban, ami jó. Ebben benne van az is, hogy a mi beleegyezésünk nélkül nem veszi el azt, amivel mi nem szeretnénk szembefordulni. Ugyanis szükséges engedni, hogy levegyék rólunk. Mindegyik mozzanatban szükség van a mi döntésünkre. A mi beleegyezésünk nélkül nem veszi le a szennyes ruhát, és nem adja fel a tisztát. Ő szembesít állapotunkkal, szembesít azzal, ami nem jó, jóra késztet, ugyanakkor várja a mi döntésünket. Soha nem megy előre nélkülünk, ha ellenállunk valamelyik lépésnél, akkor nem erőltet. És akkor most nézzük meg ezeket a gyakorlati dolgokat az Efézus és a Kolossé levélben. Mind a két levélben felszólítás van arra, hogy vetkőzzük le a rossz dolgokat és öltözzük fel a jó dolgokat. Először nézzük meg az Efézusi levél 4. fejezetét. Tehát odalapozok az Efézus beliekhez írt levél 4. fejezetéhez, és a 22. és 24. verset fogom először felolvasni. A 22. versben jelenik meg ez a jelképes levetkőzés, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a csalásság kívánságai miatt. A 24. vers pedig a felöltözés, ről szól, és felöltözzétek az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Az újjáteremtésnek a gondolata jelenik itt meg. Az ember új teremtésé lesz. Aztán egészen konkrét dolgokat emel ki, a 25. verstől kezdve. Úgy gondolom, leginkább azokat emelte ki Pál, amelyek aktuálisabbak voltak, valószínű ezekben a gyülekezetekben ezeket volt szükséges kiemelnie. Mi ezt kibővíthetjük és aktualizálhatjuk a napjainkra. Tehát konkrét dolgok következnek, 25. verstől olvasom. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Tovább olvasom, 27. vers még. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. 28., 29. és 31. verset is felolvasom még. Aki orosz, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a tisztátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. A 32. vers pedig a jónak a felöltözéséről szól. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. És akkor most odalapozok a Kolossé levélhez, ott is megnézzük ezeket a jelképes kifejezéseket. A Kolossébeliekhez írt levél harmadik fejezetéből fogok idézni. A harmadik fejezet 8. versében jelenik meg a levetkőzésnek a képe, hogy mi mindent kell levetni, elvetni. A 8. és a 9. versben ugyancsak konkrét dolgok vannak felsorolva. Itt a 8. versben a vessétek el, ugyanaz, mint az efézusi levélben a vetkőzzétek le. Kifejezés. 8. és 9. verset olvasom. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat. Haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodás és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkőztétek az óembert az ő cselekedeteivel együtt. A 10. versben pedig a felöltözés képe jelenik meg, és felöltözzétek az új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. És ezt követően 12., 14., 15., 16. versben általános dolgok vannak még megfogalmazva, 12. versben konkrét dolgok, hogy mi mindent vegyünk fel, milyen jó dolgok alapozódjanak meg bennünk. Hasonló dolgok vannak, most ezeket külön nem olvasom fel. Az efézusi levélből már olvastam fel. Nagyon szép és egyszerű kép, de ehhez szükség van belátásra, döntésre, választásra, a mi hozzájárulásunkra. Nagyon szép, ahogy ez itt le van írva. Ugye, ha ilyen egyszerű lenne, ugye, amikor rossz szokások tapadnak hozzánk, és amikor el akarjuk vetni ezeket, akkor szembesülünk vele, hogy hát ez nem is olyan egyszerű, nem is olyan könnyű ez. Viszont az evangélium az, hogy Krisztussal együtt lehetséges. És ebben a névben, amit Jeremiásnál felolvastam, az Úr, a mi igazságunk, benne van az isteni segítség. A gyakorlatban felismerteti velünk, késztet, várja a mi döntésünket, És amikor mi segítségül hívjuk őt, akkor ő biztosítja a mennyei segítséget, erőt ad, hogy ellenálljunk a kísértésnek, erőt ad, hogy a jót válasszuk. És minél többször állunk ellen egy beidegződött rossz szokásnak, annál könnyebb lesz a következő döntés, mindaddig, míg azt az ő segítségével el nem tudjuk hagyni. Előfordul az is, hogy meggyengül a bizalmunk, és ilyenkor nélkülözzük azt a hatalmat és mennyei erőt, amelyre éppen szükségünk lenne. Nélkülözzük azt, amit ő biztosítani szeretett volna számunkra. De ilyen esetben is közel szeretne vonni magához, és megadja azokat a lehetőségeket, hogy mi az ő közelébe kerüljünk újból, és a mi bizalmunk, hitünk újból megerősödjön. Nagyon erősítőek azok a csodák, amik emberek életében mennek végbe. Úgy gondolom, azok a legnagyobb csodák, amikor egy ember el tud hagyni rossz beidegződéseket, rossz szokásokat, és újak épülnek a helyébe. Új, jó dolgok, amelyekben megerősödik. Jó, amikor megosztjuk ezeket a tapasztalatokat egymással. Erősítik a hitünket, a bizalmunkat. És nagyon értékesek ezek. Ugyancsak itt Kolossénál a levetkőzés és a felöltözés képe mellett szerepel egy másik kifejezés is. Ez még a 8. vers előtt, az 5. versben az öldököljétek meg kifejezés, amiben benne van a folytonosság és a teljes haláraadás. Úgy fogalmaz, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznasságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás. Tehát ezek szerint a megromlott emberi természetnek a késztetéseit egyenesen halálra kell adni. Krisztus, ami bűneinkért halt meg, de a bűnös természetünket nekünk kell a keresztfára szegezni az ő segítségével. A valódi evangélium, az örökkévaló evangélium, az egy halálos csapás az emberi természetre. Igen, ezt folyamatosan szükséges halálra adni, mint ahogy itt is a kifejezés jelzi, mert máskülönben erőt vesz az emberi természet, és beleviszi olyan dolgokba az embert, amit ő nem is szeretne. A feltámadás képét megelőzi a meghalásnak a képe. Úgy tudunk új életre támadni Krisztusban, hogy meghalunk a bűn gondolkodás módjának. A természetben is a mag bekerül a földbe, lebomlik, jelképesen meghal, és új élet származik belőle. Az új szív, az új teremtés a meghalás után tud élni. Meghal az emberi természet, az emberi személyiség viszont él azokkal a tulajdonságokkal, amivel Isten ruházza fel az embert. Pál apostol úgy fogalmaz a Galatabeliekhez írt levél 2. fejezet 20. versében, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezek szerint szükség van a bűn gondolkodás módjának meghalni. Máskülönben a bűn újabb és újabb állarcban jelentkezik. Az ellenség próbál fogva tartani, elhomályosítani bennünket, ezért a bűn gondolkodás módjának szükséges meghalni. Többször, folyamatosan. Nem elég csak egyszer meghozni a döntést, nem elég, hogy egyszer meghoztuk a döntést, az szükséges többször megismételni. Az őrzés, az őrködés fontossága is megjelenik a Bibliában több helyen. Erre is szükségünk van. Ugye itt szerepelt Kolossénál a harmadik fejezet 5. versében a fösvénység is, ami bálványi vádás. Mi nem vagyunk egyszerre igazságosak és szeretetteljesek. Az önzőséget, a fösvénységet szükséges, hogy halálra adjuk. Segítségre van szükségünk, hogy szeressünk. És nem ám csak felületesen szeretni. Amikor megoldhatatlannak látszó helyzetek elé kerülünk, amikor észrevesszük azt, hogy nem tudunk szeretni, akkor tőle kérhetünk, és bízhatunk abban, hogy ő megadja azt. Új teremtésről beszél itt. És az új szív az szereti az igazságot, és gyűlöli a bűnt. Olyan szív, amely megszabadult a bűn szeretetétől, és a bűntudattól. A farizeus és a vámszedő példázatában a vámszedő nem csak beismerte a bűnét, hanem segítséget is kért. Nem rekedt meg a bűntudatánál. Valóban az új szív az megszabadul a bűn szeretetétől és a bűntudattól is. Most Ellen G. White Proféták és királyok című könyvéből szeretnék még egy idézetet felolvasni. Ebben a kiadásban, ami nálam van, a 367. oldalon a Jósua és az angyal fejezetén belül. A következőképpen hangzik. Amikor Isten előtt népe gyötrődik, és tiszta szívért könyörög, felhangzik a parancs. Vegyétek le róla a piszkos ruhát. És ezek a bátorító szavak hallatszanak. Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Isten ráhelyezi Krisztus igaz voltának makulátlan, tiszta palástját megpróbált, megkísértett hűséges gyermekeire. A megvetett maradék dicsőséges ruhába öltözik, és a világ romlottsága soha többé nem mocskolja be. Nevük bent marad az élet könyvében, amely a bárányé. A korszakok hűségesei közé sorolja őket a menny. Ellenálltak a csaló mesterkedéseinek. Sárkány dühe nem térítette el őket hűségüktől. Most örökre biztonságban vannak a kísértő cselfogásaitól. Isten a bűn szerzői terheli meg bűneikkel. Tiszta süveg van fejükön. Jósua történetén keresztül egy egész nép megtisztításáról szólt itt. És most Jósua megtisztításának a képét kiegészítve Jób könyvéből is felszeretnék olvasni egy szakaszt. Jób könyve 29. fejezetének a 14. versét olvasom először, és azt követően majd az előtte és az utána levő verseket is felszeretném olvasni. Hát lapozzunk Jób könyve 29. fejezetéhez. Ott a 29. fejezet 14. versét olvasom. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Bár jóval Krisztus előtt élt Jób, mégis elmondhatta, hogy az Úr az ő igazsága is volt. Nagyon szemléletesek ezek a képek, nagyon hasonlítanak a Jósua megtisztításának a képeihez. Itt is szól arról, hogy az igazságot magára öltötte, és megjelenik a palást és a süveg képe is, ugyanúgy, mint ahogy Jósuánál is. A palást, amely befedi, és a süveg, emlékezzünk vissza, hogy a pap süvegére mi volt írva, szentség az Úrnak. Ebbe benne van az átadás, az odaszánás. Jób tehát odaszánta magát, és elfogadta már előlegbe Krisztusnak az igazságát. Ő hallgatott azokra a jó késztetésekre, ami őt a jó cselekvésére késztette. És a 14. vers előtt és után is Jobbnak a jó cselekedetei jelennek meg. És mindez úgy, hogy ő nem a saját ereje által tette ezeket, hanem Krisztus igazságának a részeként. Ő bízott Istenben, és engedelmeskedett neki. Ezt olvassuk a 12. és a 13. versben, majd aztán a 15-től a 17-ig terjedő versekben. Mert megmentettem a kiáltozó szegényt és az árvát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt rám, az özvegynek szívét megörvendeztettem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyuk voltam. Az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Az álnoknak záfogait kitördöstem, és fogai közül a prédát kiütöttem. Igen, sok jót tett Jób, és annyira értékes az, hogy ezt Istenbe vetett bizalom és hit által tette. És így értjük meg azt, amikor ő valóban védekezett, hogy ő nem tett olyan dolgot, ami miatt őt ezek a csapások érték volna. De miért? Ő kiben rejtőzködött el? Ő Istenben rejtőzködött el. Azt mondja, hogy palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem. És ezeket a jó cselekedeteket is Isten által tette. Nagy evangélium van ebben a névben, hogy az Úr a mi igazságunk. Jézus által helyreáll a rend az emberben, összhangban működik az értelem, a lelkiismeret, az akarat, az érzelmek. Egy szóval új teremtésé válik az ember. Földi körülmények között szívében, gondolkodásmódjában egy új teremtés lesz. A feltámadás alkalmával pedig teste is új teremtésé válik. Isten emlékezetében őrzi az emberek személyiségét, és a feltámadás alkalmával újjáteremti őket. És itt olyan életről beszél Jézus, ami nem mullandó élet, hanem az igazi, kiteljesedett életben kíván részesíteni bennünket, azáltal, hogy igazzá tesz bennünket. Ilyen evangélium és örömhír van ebben. Az Úr a mi igazságunk. Benne van az Isten ígéret, hogy Jézus emberi és isteni természete által a megjobbítás munkáját teljességre viszi bennünk. Benne való bizalmunk által azt az erőt nyerhetjük el, ami a megjobbulásunkhoz szükséges. Az emberben is összekapcsolódhat ez a két természet. Az emberi mellé igényelheti a mennyei hatalmat és erőt. Ez minden korban érvényes volt. A megjobbuláshoz nyújtotta a segítséget. Örökkévaló evangélium ez. Ezt az ígéretet vigyük el magunkkal a hétköznapjainkra. Ő a mi igazságunká tud válni. Ez nem bizonytalan. A biztosíték az Úr szavában van. Emlékezzünk vissza Jeremiás könyve 23. fejezetének a 4. versében, és majd aztán az 5. versében is külön hozzáteszi, hogy azt mondja az Úr, nem akárki mondja, maga az Isten mondja. A 33. fejezet 14. versének az elején is szerepel ez, hogy azt mondja az Úr. Amit ő elkezdett, azt befejezi. A bennünk elkezdett jó munkát véghez viszi Jézus Krisztus második eljöveteléig. Nagyon nagy evangélium van ebben a névben, hogy az Úr a mi igazságunk. Az Úr népe igazságává válik. És most zárásként azt kívánom, hogy ebben az örömhírben legyen nekünk is részünk az ő kegyelméből. Amen. Mennyei Atyánk, Teremtő Istenünk, Fogad hálánkat azért, hogy Jézus Krisztusban elhoztad számunkra az igazságot. Köszönjük azt, hogy nem bizonytalanul kell érjük a mindennapjainkat. Köszönjük azt a sok segítséget, amit kaptunk és kapunk tőled. Köszönjük a változásokat. Köszönjük a csodákat az életünkbe és mások életébe. Ugyanakkor bocsáss meg azt, amikor természetesnek vettünk dolgokat. Bocsáss meg azt, amikor bizalmatlanak voltunk irántad. Kérünk, Istenünk, hogy erősítsd a mi hitünket. És köszönjük a testvéri kapcsolatoknak az áldásait is, amelyek által erősítesz bennünket. Köszönjük egymás tapasztalatait is. Hálával és köszönettel járulunk hozzád, és kérünk, hogy a te jelenléteddel maradj továbbra is velünk, kegyelmedből. Amen.